az esti témáink során bibliai proféciákat gondolunk át, és a mai témánk különösen utal arra, hogy mennyire nem idegen Jézus Krisztustól a profécia. Ugye láthattuk, hogy Jelenések könyve is Jézus Krisztus kijelentése, de a mai témánk során pedig azt fogjuk átgondolni, hogy milyen jövendőlések, proféciák teljesedtek be már meg a megváltó földi életében. Tehát a beteljesült messiási proféciák a mai témánk. Tulajdonképpen az egész Ószövetség tele van ilyen jövendőlésekkel, proféciákkal. Most nem fogjunk tudni az összes ilyen proféciát áttekinteni. A leglényegesebbeket emelnénk ki. De azt hiszem, hogy ezekből is fogjuk látni, hogy mennyi bizonyság volt arra nézve, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás. És hadd olvassam bevezetőként magának Krisztusnak a szavait, feltámadása után mondta ezeket annak a két tanítványnak, akikkel találkozott azon a bizonyos Emmauszi úton. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezetében a 25. verstől a 27. terjedő szakaszt olvasnám. Lukács 24. fejezet, 25. verstől. Itt ez a két tanítvány hát elpanaszolta Krisztusnak, hogy mi minden történt Jeruzsálemben, hogy ők azt várták, hogy ugye ez, ő a megváltó, és hát aki megszabadítja majd az Izraelt, és már harmadnapja, hogy eltemették, megfeszítették. És erre vonta válaszul Jézus a következőket. És ő mondta nékik, ó balgatagok és reszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Ugye Jézus először egy feddéssel kezdi itt a mondani valóját, mégpedig azért, mert ott volt a számtalan utalás az Ószövetség írásokban, és ezek a tanítványok és az összes többi zsidó, különösen ugye az írástudók ismerték ezeket a jövendőléseket. És ezért mondta azt Krisztus, hogy balgatagok és reszívűek vagytok. Mindazok elhívésére, amit a proféták mondtak. Tehát, hogy csak utána kellett volna nézni egy kicsit. Csak kutatni kellett volna ezekben az írásokban, és már is megértették volna Krisztus küldetését, és kevesebb csalódásban lett volna részük, és a hitük sokkal inkább épülhetett volna. És elkezdte Jézus Mózestől, és itt úgy olvassuk, hogy minden prófétáktól fogva, és magyarázza nekik az írásokban, amik ő felőle megírattak. Vajon mi mindent magyarázott Jézus akkor a tanítványoknak, az Ószövetségből, a proféták könyveiből, amik ő rá vonatkoztak? A mai alkalommal ezeket fogjuk kicsit átgondolni, de mielőtt megkezdenénk ezt a sort, Pascaltól idéznék néhány mondatot, ugye, amire már történt is utalás. Ugye Pascal is sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, egyrészt, hogy a Biblia hitelességeként említi a proféciák beteljesülését, másrészt itt pedig a messiásra vonatkozó jövendőlésekkel kapcsolatban írja a 710. gondolat töredékében. Már az is végtelen tudást tételezne fel, ha egyetlen ember írta volna meg egy könyvben a Jézus Krisztusra vonatkozó összes jövendőlést, eljövetelének idejét és módját, és aztán Jézus valóban e jövendőlések szerint jött volna el. Itt azonban sokkal többről van szó. 4 évezreden át egymást követő férfiak szakadatlan soráról, akik eltérések nélkül jövendőlik ugyanazt az eljövetelt. Egy egész nép jelenti be előre, és ez a nép 4000 esztendőn át fennmarad, hogy testületileg tegyen tanúbizonyságot a róla kapott isteni ígéretekről, amelyektől semmiféle fenyegetés és üldöztetés nem képes eltántorítani. ez sokkal-sokkal jelentősebb még annál is. Mármint annál, mint hogy csak egyetlen ember írta volna le ezt a sok-sok jövendőlést, és ez mind pontosan beteljesült volna, és ezt mondja, hogy ezt nem egy ember, és nem egyszerre, hanem évezredek során, és hogy annyira összhangban vannak egymással ezek a jövendőlések, és egészen pontosan teljesültek, hogy hát ez maga egy isteni bizonyság és csoda, hogy akkor ő kellett, hogy legyen a messiás. Ugye elgondolkodtató még az is, ahogyan a zsidó nép hozzáállt ezekhez a proféciákhoz, hiszen van egy közmondás is, ugye a mai napig, hogy várják, mint ugye a zsidók a messiást. Tehát ezekkel a jövendőlésekkel ők foglalkoztak, ők ezeken gondolkodtak, és valóban a nép várta a messiást. Most az más kérdés, hogy mit várt, hogy milyen messiás várt, hogy mi volt az oka annak, hogy a nép többsége mégsem fogadta el Krisztust. Sőt, a nép vezetői, éppen a vallási vezetők utasították vissza. Majd erre egy kicsit vissza fogunk térni. De először nézzük végig, hogy milyen messiási jövendőlésekkel találkozhatunk, amelyekre Jézus is utalt, Mózestől kezdve. De Mózes első könyvében már a bűnesetkor találkozunk egy ilyen jövendőléssel. Ős evangéliumnak is nevezik Istennek ezt a kijelentését, amit ugyan akkor a kígyónak mondott, de ott az első emberpár füle hallatára, és nyilván az ő bátorításukra és vigasztalásukra is. Tehát Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. verse, ez az ígéret, ami a következőképpen hangzik. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ugye a kígyóhoz szól, tehát ugye értjük, hogy az ellenségeskedést akkor kik között szerzi Isten. Tehát, hogy az ember nem teljesen rabja, fogja a bűnnek, hanem Isten szembe tudja fordítani, szembe akarja fordítani sátánnal és a bűnnel az embert, a lelki ismeretét ébrezgeti. Ezt mondja, hogy ellenségeskedést szerzek közted és az asszony, illetve az asszony magva és az utódai között. De van még itt egy különös kijelentés, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. Mégpedig úgy, hogy közben a kígyó belemar a sarkába. Ugye ez egy nagyon rövid, de nagyon találó bemutatása annak, hogy hogyan történik az emberiség megváltása, megszabadítása a kígyótól, a sátán hatalmából. Hogy asszonytól lesz, tehát az emberi családtagja lesz a megváltó, aki sátánt legyőzi. Mégpedig ugye nem csak úgy valahol rá fog taposni, nem csak bizonyos győzelmeket arat fölötte, kicsit meggyengíti a hatalmát, hanem a fejére tapos, tehát ami ugye egy teljes győzelmet jelent, de milyen áron, hogy a sarkába mar, és még ha csak a sarkába mar is, ugye egy mérges kígyó bárkinek is, ez mit jelent? Ugye, hogy az élete árán győzi le a kígyót. Tehát miközben halálos marással a sarkában mar, vagy miközben rátapos a sarkába mar, tehát ez egy ugyanaz a cselekmény és ugyanaz az esemény. Tehát tulajdonképpen benne van a megváltásnak a lényege ebben az egy jelképes kijelentésben, hogy hogyan fogja Isten megváltani a világot, hogy az emberi család tagjaként fog majd megszületni a megváltó, aki legyőzi sátánt olyan áron, hogy az életét adja. Ezért a győzelemért. De nézzük tovább, hogy milyen jövendőlésekkel találkozunk még a Szentírásban. Tehát ismétlem, hogy nem fogok minden proféciára hivatkozni, talán majd a beszélgetésekben még előjöhetnek. Kiírtam nagyon sokat, de látom, hogy nincs sok értelme annak, hogy mindegyiket idézzük. Talán csak így szóban utalnék rá, hogy ugye lássuk, hogy bizony volt nyoma annak is már az Ószövetségben, hogy milyen jelek kísérik Jézus megszületését és földrejövetelét, hiszen például ugye a napkeleti bölcsek vajon milyen nyomon jöttek, illetve milyen háttéren, mit tudhattak ők a zsidók királyáról, illetve milyen csillag vezette őket. Ugye azt mondták, hogy láttuk az ő csillagát napkeleten, és az a csillag elvezette őket egészen Betlehembe. Mózes 4. könyvében olvashatunk arról, hogy egy nem zsidó származású próféta, Bálám, jövendölt. Szintén a messiásról, hogy ebből a népből majd egy csillag származik, és királyi pálca. Tehát ezt mondja, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és hogy ő le fogja győzni az Isten népe, Izrael népe ellenségeit majd, mégpedig véglegesen és teljesen. Tehát erről a jövendölésről is tudhattak esetleg a napkeleti bölcsek, hiszen Bálám is valahol ott élt, azon a vidéken. És ugye nyilvánvaló, hogy a többi jövendölésnek a híre is elterjedt, nem csak a zsidók között, hanem más népek között is, hiszen ugye Jézus születése idejére már a zsidó nép nagy része szétszóratásban élt. A következő jövendöléseket szeretném így talán összefoglalni, bizonyos eseményekhez kötni. Jézus születésével kapcsolatban is találunk jövendöléseket az Ószövetségben, mégpedig azt is, hogy szűztől fog születni Ézsaiás könyvében. Hogyha például Máté evangéliumát olvassuk, akkor lépten nyomon találkozunk ugye, ilyen utalásokkal, hogy azért, hogy beteljesedjék az írás, és akkor utal egy-egy ilyen messiási jövendölésre. Például erre is többek között, amit Ézsaiás 7. fejezetének a 14. versében találhatunk, ami tulajdonképpen egy kettős profécia, hiszen arra a korra, Ézsaiás proféta korára is vonatkozó jel volt ez. Tehát Ézsaiás könyve 7. fejezetének a 14. versében olvassuk. Ezért áld jelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Az Immánuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát ugye tulajdonképpen itt nem névről van szó, hogy ténylegesen mondjuk Jézust így kellett volna nevezni, hanem hogy velünk az Isten. Tehát ennek ugye döntő jelentősége van ennek a névnek. A szűz fogam méhében és szül fiat, és az ő fia neve az lesz, hogy velünk az Isten. Tehát van ebben is egy utalás arra, hogy nem egyszerűen ember lesz az a megszületendő gyermek. Szintén Ézsaiás könyvében a 9. fejezet 6. verse utal rá, hogy gyermekként fog megszületni, de hadd olvassam el ezt az igét is, mert fogjuk látni, hogy mennyire határozottan benne volt a messiási proféciákban is már, hogy a messiás nem csupán ember lesz, hanem Isten is. Tehát itt már elgondolkodhatunk azon, hogy miért tekintették vajon káromlásnak, amikor ő Istennek és Isten fiának vallotta magát. Ugye például a zsidó nép vezetői. Miért nem tudták ezt elfogadni, holott ott van a messiási jövendölésekben? Így hangzik ez a jövendölés, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Itt olyan nevekkel találkozunk, amit ugye emberekre nemigen alkalmazhatnánk. Örökké valóság atya. Erős Isten. Ugye egy gyermek, akinek a neve Erős Isten. És örökké valóság atya. Tehát nyilvánvaló, hogy a gyermekként megszületendő, megváltó Isten lesz. Tehát ő az isteni létformát váltja föl most emberi formával, emberi testtel, emberi természettel, amikor megszületik. Most itt csak azért idézem, mert ugye ennél a fejezetnél vagyunk nyitva, itt az Ézsaiás könyve 9. fejezetében, az első versekben még arra is történik utalás, hogy hol lesz az ő szolgálatának a súlypontja, melyik területen. Ugye most egy kicsit messze van a térkép, és nem akarok nagyon eltávolodni a mikrofontól, de majd láthatjuk, hogy Galilea környékén, ugye ott a Genezáreti tó, vagy Galileai tenger környékén, ugye azon a kis baloldali térképen látható Palesztina földje, és ott északon van az a kis tavacska, a Genezáreti tó, annak a környékén, ugye ez volt Galilea vidéke. És itt utal erre, hogy majd a világosság ott fog a legnagyobb fénnyel terjedni, de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. Ezt úgy idézi már az Új Szövetség, hogy a pogányok Galileáját, hiszen ez a szó, ugye itt lefordítja, de a Galilea ezt jelenti, hogy az a vidék határ. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen a vidéken, ugye a Zebuloni és Naftali törzsének a területe volt ez, Galilea földje, ahol Jézus Krisztus a 3,5 éves szolgálatának nagyobb részét töltötte. A következő utalást Mikeás könyve 5. fejezetének a 2. versében találjuk, ahol a messiás születésének a helyét határozza meg, és ezt ugye nagyon jól ismerték a zsidók. Honnan tudjuk ezt, hogy jól tudták, hol kell a messiásnak megszületnie? Ugye, amikor jöttek azok a bizonyos napkeleti bölcsek, akkor hova mentek el először? Hát ugye keresték a királyt, a király hol van? Hol kell, hogy legyen? A fővárosba, mentek Jeruzsálembe. És hát ott kérdezősködtek, hogy mi a zsidók újszülött királyát keressük. Ugye nem kis megütközést keltve ezzel, különösen ugye a királyi házban, ugye Heródes meg is rémült. És amikor Heródes hivatta a zsidó írástudókat, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell a messiásnak megszületnie, akkor tudták? Ugye azonnal tudták, hogy a júdeai Betlehemben. Hát honnan tudták? Mikeás könyve 5. fejezetéből. Ott a 2. vers szól erről, és ezt is olvasnám, mert hogyha a zsidók ezt tudták, akkor azt is el kellett volna fogadniuk, amit még itt Mikeás ír, hasonlóképpen Ézsaiáshoz, hogy nem csupán az emberi család tagja lesz a megszületendő megváltó. Tehát itt ezt olvassuk. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát azt mondja, hogy ott fog ugyan megszületni Betlehemben, de a származása sokkal régebbre nyúlik vissza. Elejétől fogva, öröktől fogva van, öröktől fogva. Hát itt nem mondja azt, hogy Isten, de az, hogy öröktől fogva van, akkor ugye nyilvánvalóvá teszi. Tehát nem csak azt kellett akkor tudniuk, hogy Betlehemben kell megszületnie, hanem azt is tudniuk kellett, hogy ő öröktől fogva van. Hogy ő Betlehemben csak emberré lesz. Emberi természetet vesz magára. És Betlehemben született meg Krisztus, ugye ez most kicsit olyan költői kérdésnek tűnik, mert ugye ezt mindenki tudja. És miért született meg Betlehemben, holott a szülei nem betlehemiek voltak? Ugye, hogy beteljesedjék az írás, erre is utal az evangélista, hogy beteljesedjék az írás, hogy Betlehemben kell megszületnie az összeírás miatt. Ugye, oda kellett elmenniük, ahonnan származtak, ahol születtek, és József és Mária, ugye Júda törzséből származtak, és Betlehemből, közelebbről ugye Dávid utódai voltak, és oda kellett elmenniük az összeírásra Betlehembe, és éppen akkor jött el a szülés ideje, és így, hogy így mondjam, útközben, hát nem útközben, de nem otthon született meg Krisztus, hanem éppen Betlehemben, ott kellett megszületnie Krisztusnak. És ahogyan olvastuk a Pászkál idézetében is, hogy mi minden határozott meg pontosan az Ószövetségben, határoztak meg pontosan a jövendőlések, a proféciák, tehát a születésének helyét is, de a fellépésének az időpontját is például. Egy katolikus szerző, Huber Lipót írt egy könyvet erről, zsidó barátai részére, akiket próbálta az ószövetségi messiási proféciák alapján hát meggyőzni arról, hogy Jézus Krisztus volt a messiás. Hát hiszem, hogy nem túlzottan lehet látni onnan messziről ezt a kis táblázatot, de itt próbáltam fölvázolni, amit Dániel könyve 9. fejezetében találunk meg. Ott találkozunk egy idői jövendőléssel, a messiás fellépésének és földi szolgálatának az időszakáról. Hát Dániel könyve 9. fejezetében a következőt találjuk. 24. verstől. 77 szabadott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek szente. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. És utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. De milyen meghatározással találkozunk itt? Beszél egy idői jövendőlésről. Ugye elhangzott már, hogy az idői proféciákban egy-egy napot, egy-egy esztendőül számít Isten. Ugye Ezékiel proféta könyvében találjuk meg ezt a szabályt. Isten maga mondja, hogy egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Tehát ez a 77, ez akkor ezek szerint 490 nap, illetve 490 év. És megmondjak ennek a kezdőpontját is. Ezt mondja, hogy attól az időtől kezdve, amikor Jeruzsálem újraépítésére nézve rendelet születik. Ezt akkor kapta ezt a proféciát Dániel, amikor még ugye a babiloni fogság éppen ugye a vége felé járt, és ugye erre utalt a jövendőlés, hogy majd hát kiadnak rendeletet arra, hogy újra épülhet a város és a városfalak. Három ilyen rendelet is volt. Ugye az első Círus uralkodása idején, rögtön az elején, aki haza engedte a zsidó népet, és megengedte, hogy a templomuk újjáépítéséhez hozzákezdjenek. A második Dárius perzsa király uralkodása idején, a harmadik pedig Artaxerxész Longimánus uralkodása idején. Erről olvashatunk Esdrás könyvében is, és ott írja, hogy ez Artaxerxész uralkodásának a 7. évében volt. És ő adott ki olyan rendeletet, ami ugye nem csak a templom felépítését engedélyezte, hanem a városfalak megerősítését, és ugye a város, az utcák teljes felépítését is. Tehát tulajdonképpen ennek az időpontjától számíthatjuk ezt a bizonyos 490 évet, ez pedig egy történelmi dátum, mert ugye Artaxerxész uralkodásának az idejét tudjuk a történelemből, és hogyha oda lehet látni, ugye 457 időszámításunk előtt ez a bizonyos időpont, amikor ő kiadta ezt a rendeletet. Ettől kezdve 490 évnek kell eltelni, és ezt mondja ez a profécia, hogy a te népedre ennyi szabatot. Tehát a zsidó nép számára ennyi adatot, ennyi idő még. Ennyi ideig voltak még Isten választott népe, és ezen az időszakon belül ugye felosztja, hogy 7 hét, illetve 49 év alatt ez és ez történik. Ugye felépítettek a városfalak és az utcák, és valóban ez meg is történt. Ugye Esdrás, Nehémiás könyvében olvashatunk róla. Leírja azt, hogy utána még 434 év telik el, és akkor ugye megjelenik a messiás fejedelem. Ezt próbáljuk meg talán úgy kiszámítani. Ugye, hogyha időszámításunk előttről van szó, akkor ezt úgy számíthatjuk ki, hogy kivonjuk. Ugye a 483 évből, tehát az egész időszakból kivonjuk azt a bizonyos 450 hetet. Időszámításunk után 26 fog így kijönni, de mivel ugye a történelmi szám egyenes az nem olyan, mint a matematikai, mert időszámításunk szerinti nulladik év nincsen, hanem az már az első év, ezért 27-re jön ki. Az az időpont, amikor nézve jövendőli ez a profécia, hogy a messiás fejedelem megjelenik. Mikor történt Jézus Krisztusnak, mint messiásnak a fellépése? Hány éves volt Krisztus akkor? Ugye ezt mondja Lukács evangélista, hogy mintegy 30 esztendős volt Krisztus, amikor megkeresztelkedett a Jordánban, és megkezdte a messiási szolgálatát. És akkor ezek szerint nem időszámításunk nullpontjában született. Tehát ugye tudjuk, hogy nem csak ezek szerint, hanem ugye több más történelmi időpont is ellentmond ennek. Ugyanis Nagy Heródes is meghalt időszámításunk előtt 4-ben. Az a Heródes, aki a gyermekgyilkosságra, betlehemi gyermekgyilkosságra adta ki a rendeletet. Tehát Jézus nyilvánvalóan ugye előbb kellett, hogy megszülessen. Hogyha ez szerint a bibliai profécia szerint számították volna ki Jézus születését, akkor pontosabb lenne a mostani időszámítás, ugye, mint amilyen most. Tehát ez azért pontosabb, mint ahogyan ugye, próbálkoztak ezzel, hogy visszamenőleg kiszámítsák, hogy Krisztus mikor született. Tehát a bibliai profécia nem téved. Krisztus betöltötte a 30. évét, amikor megkeresztelkedett és megkezdte a maga földi szolgálatát. Még valamit megfigyelhetünk ebben a proféciában, hogy a szolgálatának az idejét is megmondja, ha áttételesen is, hiszen ezt mondja, hogy egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát egyrészt arra utal, hogy Krisztus az ő népéhez jött. Ezt Jézus ki is fejezte, nem egyszer, hogy ő Izrael házának eltévedt juhaihoz jött, az ő népe összegyűjtésére, megmentésére jött, és sokakkal meg is erősítette a szövetséget, gondoljunk az utolsó vacsorára, ugye, amikor azt mondta, hogy ugye ez az én vérem az új szövetségnek vére, és megerősítette a szövetséget az ő népével, azokkal, akik hittek benne. És még utána, ugye Krisztus kereszthalála után az ő tanítványai is a zsidókhoz mentek először. És a hétnek a felén, ezt mondja, hogy véget vet az áldozatoknak. Tehát a hétnek a fele pedig mennyi? 3,5 év. És mennyi volt Jézus Krisztus földi szolgálatának az ideje? Ezt János evangéliumából tudjuk nyomon kísérni, hogy mintegy 3,5 év volt valóban ez az időszak. Tehát ez a profécia jelezte előre ezt is, azt is, hogy mikortól fog úgy fellépni és működni, mint messiás, azt is, hogy mennyi időszakot ölel föl az ő földi szolgálata. És ugye látjuk ezen a kis táblázaton, hogy ugye utána, ahogy azt nem jelöltem, de hát ugye 27-hez hozzáadjuk a 3,5 évet, tehát ugye 30-31 az ő kereszthalálának az időpontja, és utána mondja, hogy még adott kegyelmi időt Isten a zsidó népnek, hiszen először a tanítványokat is Jézus a zsidókhoz küldte. Olvassuk el Péter prédikálását, hogy elmondta, hogy ti ugye nem tudtátok, hogy mit tesztek, és ezt a tudatlanság idejét Isten elnézi nektek, de most azért térjetek meg ebből, és bánjátok meg bűneiteket, és akkor Isten elfogad benneteket. Tehát ugyanakkor, amikor elmondta, hogy ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek azt a szentet és igazat, felkínálta számukra még a lehetőséget a megtérésre. Csak akkor vonatott vissza a zsidó nép számára végleg az ő megbizatásuk, amikor az apostolok bizonyságtevését sem fogadták el. Amikor Jézus feltámadásának a nyilvánvaló jeleit is visszautasították, amikor a Szentlélek munkálkodását is visszautasították, akkor ugye Pál apostol kimondta, hogy mostantól a pogányokhoz megyünk. Tehát ez a profécia csodálatosan mutatja be azt is, hogy milyen hosszú tűrő az Isten. Mi úgy gondolnánk, hogy na, amikor Krisztust megölték, akkor biztos, hát akkor már ugye visszavonja Isten a zsidó néptől a megbizatását, de még mindig nem. Tehát még mindig adott nekik lehetőséget arra, hogy elfogadják a messiást, és kövessék, és hirdessék az ő meggyőződésük szerint az evangéliumot. visszatérnék még erre a proféciára, mert még arról is részletesen szól, hogy hogyan fejeződik be a messiás szolgálata. Ez pedig azért különös, mert ezt egy hívő zsidó magától nyilvánvalóan le nem írta volna. Hiszen tudjuk, hogy még a tanítványok is azt hitték, hogy Jézus képletesen beszél, nem tudták elfogadni, elhinni azt, hogy Jézust valóban majd elfogják, megcsúfolják, kigúnyolják, megfeszítik. Ez az ő számukra egy képtelenség volt. De hát mit mond ki ez a profécia? Hogy ki írtatik a messiás? Ki írtatik, tehát nem természetes halállal hal meg, hanem szinte, ugye, mint egy gonosztevőt. Kit szoktak kiírtani? Hát ugye egy kártevő, ugye, leginkább ilyen kártevőkre szokták ezt mondani, hogy ki kell írtani, még emberekre ritkán. Tehát kiírtatik a messiás, hát valóban gonosztevőként kiírtják, és senki sem lesz. Ugye ez pedig arra nézve is utalás, hogy nem csak emberek hagyják magára, hanem maga az Isten is, hogy Krisztus nem csak egyszerűen mártír halált halt, nem egy földi ember halálát szenvedt el csupán, hanem a kárhozat szenvedését kellett, hogy átélje, az Istentől való elhagyatottság, a külső sötétség nehezedett rá, és így kellett, hogy elhordozza értünk a bűn büntetését. És még arra is történik utalás ebben a jövendőlésben, hogy ezután mi történik a várossal és a szent helyel, ugye erről már hallhattunk, Jeruzsálem pusztulásáról, de itt is leírja, hogy a várost és a szent helyet, tehát a templomot és Jeruzsálemet pedig egy következő fejedelem népe el fogja pusztítani, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye milyen tökéletes leírás a néhány mondatban annak, hogy a messiás hogyan jön el, milyen lesz a szolgálata, hogyan váltja meg az emberiséget, és mi lesz utána a zsidó nép sorsa. Néhány mondat csupán az egész, de fölöleli az egész történelmet. Kicsit tovább lépnénk, és Jézus Krisztus földi szolgálatának az idejére nézve, illetve az ő szolgálatának a jellemzésére nézve szeretnék idézni még néhány proféciát, mert Jézus Krisztus ezekre is utalt. Amikor őtőle különleges mennyei jelt, csodát vártak például az írástudók, akkor azt mondta, hogy nem adatik jel. Mert ti még az egek ábrázatát is meg tudjátok ítélni, hogy holnap milyen idő lesz, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Tehát mire utalt itt Krisztus? Mit kellett volna tudniuk? Ott van az írásokban leírva, hogy mi minden fog bekövetkezni, hogyha ezeket látják bekövetkezni, és mégse hisznek neki, ő nem fog semmilyen különleges bizonyítékkal szolgálni, hogy ő a messiás. Például keresztelő János követeinek is ilyen választ adott Krisztus, amikor ugye börtönben volt már János, és tanítványait elküldte Jézushoz, kicsit meginogva a hitében, hiszen gondoljuk el, hogy milyen helyzetben lehetett, ugye várta volna azt, hogy Krisztus valamit tesz az ő érdekében, és ezzel a kérdéssel küldte tanítványait Jézushoz, hogy te vagy-e, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Krisztus erre csak annyit válaszolt, ugye egy darabig ott tartotta a tanítványokat, és ezt mondta, hogy most menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el, amit láttatok. Hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a némák szólnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Ennyi volt az üzenet. És vajon ez elég volt keresztelő Jánosnak? Mert Jézus ezzel mire utalt? Messiási jövendőlések beteljesedésére. Izsaiás könyvében találunk sok-sok ilyen jövendőlést, most ebből idéznék néhányat. A 11. fejezet első 4 versét például, tehát Izsaiás könyve 11. fejezetéből az első 4 verset így olvassuk. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai leheletével megöli a hitetlent. Ez a profécia egyrészt arról is beszél, hogy honnan származik a messiás, milyen törzsből, milyen ágból. Ezt mondja, hogy Isai törzséből, tehát Dávid apját hívták Isainak, tehát hogy Dávid utóda lesz a megváltó, akin az Úrnak lelke megnyugszik, és itt elsősorban nem Jézus csodatételeiről szól, hanem a tanításáról. Figyeljük meg, amit a hegyi beszéd végén olvashatunk, hogy az emberek mennyire elámultak Jézus tanításán, mert nem úgy szólt, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Pedig nagyon egyszerűen beszélt Jézus, nem különleges mennyei nyelven, és mégis megérezték, hogy itt különleges bölcsesség az, amit Jézusból szól. Hogy Jézus Krisztus valóban azzal a hatalommal, azzal az isteni bölcsességgel bír, hogy emberek szívéhez, értelméhez tudjon szólni. Hogy nem ugye, különleges, számukra érthetetlen dolgokat mondjon el, vagy megvalósíthatatlan dolgokat, hanem közel hozza hozzájuk az Istent, közel hozza az isteni igazságokat, és érthetővé tegye számukra. Szintén Ézsaiás könyvéből idézném a következőket, 42. fejezet első versei. Ími az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Törvény beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várnak tanítására. Tehát szintén Krisztus szolgálatáról, aki ugye soha nem hirdette meg önmagát, hogy ő most itt és itt csodát fog tenni, és milyen csodálatos dolgokat láthatnak és hallhatnak őtőle, nem kiáltott, nem lármázott, de azt mondja, megrepett nádat nem tört el, pislogó gyertya belet nem oltotta ki, azokat az embereket, akiket mások megaláztak, azokat fölemelte, táplálta bennük a reményt, és gyógyítani akart, felemelni akart, és nem letörni, míg ő maga meg nem reped, tehát ő maga pedig soha el nem gyengül, és meg nem tántorodik. És ezt mondja, hogy a törvényt igazán jelenti meg. Olvassuk csak el a hegyi beszédet. Hogy Jézus hogyan beszélt a törvényről. Mondjuk a ne őj parancsolatról. Megmondatott a régieknek ne őj, én pedig azt mondom nektek, hogy ha valaki ugye csak gondolatban, csak haragszik, vagy azt mondja a másikra, hogy bolond, megítélően beszél róla, az méltó már az ítéletre. Tehát hogyan jelentette meg a törvényt Jézus? Hát hogy értsék annak a lényegét, ne csak azt, hogy mit nem szabad, meg mit szabad tenni, hanem hogy a szívükben, a gondolataikban mi van. Tehát ő a törvényt valóban a maga mélységében értette meg az emberekkel. A következő, amit szeretnék idézni, Ézsaiás könyve 35. fejezete, ugye erre utalt Keresztelő János tanítványainak Krisztus. Ugyan ez is kettős profécia, mert egyrészt Krisztus földi szolgálatára, másrészt majd teljes megvalósulásában az ő második visszajövetelére vonatkozik ez a jövendőlés. Tehát Ézsaiás könyve 35. fejezetében, amikor ugye a 4. verstől az 6. olvasnám, ezt írja. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, ímé Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jön és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. Tehát amikor Krisztus megkezdte földi szolgálatát, így kezdte, hogy elközelített hozzátok az Istennek országa. Krisztus személyében eljött a menny királya erre a földre, és amikor ő a vakok szemeit megnyitotta, és a sántákat meggyógyította, és a süketek füleit megnyitotta, akkor egy kis ízelítőt adott abból, ami majd a második eljövetelekor be fog következni, mégpedig tömegméretekben, amikor mindenki esetében teljes gyógyulást fog hozni. Szintén Ézsaiás könyvéből, ugye látjuk, hogy ez az Ószövetségi könyv tartalmazza szinte a legtöbb messiási jövendőlést. Idézném a következőt, amit Krisztus a názáreti zsinagógában olvasott fel, miután már megkezdte messiási szolgálatát, és hazatért Názáretbe. Ugye odaadták neki Ézsaiás könyvét, hogy ő beszéljen, szóljon az írásokból, és a következőt olvasta, a 61. fejezet első két verse. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Ugye Krisztus ezt addig olvasta, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, mert ugye itt még az ítéletről ő nem szólt. Ugye látjuk, hogy a kettős messiási jövendőlések miatt volt nagyon sok zsidóban félreértés, mert úgy gondolták, hogy ez így mindegyütt teljesül, mármint hogy Krisztus jön, és akkor már rögtön itt csodálatos megvalósulása lesz az Isten országának, az ellenség megsemmisül, és eljön a földi uralom időszaka, de Krisztus első eljövetelekor ezeknek az ígéreteknek az első része teljesült. És amikor Krisztus ezt felolvasta a názáreti zsinagógában, akkor ezt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra. Tehát ezzel ő kimondta, hogy igen, ő a megígért messiás. És ahogy ön tanította őket, a názáretiekről azt olvassuk, hogy mindannyian elálmélkodtak az ő kedves tanításán. És néhány perc eltelt, és utána már megkövezni akarták, vagyis letaszítani a szakadékba. Kivitték a városon kívül is, hogy letaszítják a szakadékba. Ugye különös ez a megfordulás az embereknek, de ez is mutatja, hogy saját meggyőződésük ellenére fordultak szembe vele nagyon sokszor a zsidók. Tehát amikor már érezték, tudták azt, hogy valóban ő a messiás, meggyőződhettek a tettei alapján, meggyőződhettek az írások alapján, és mégis volt valami, ami esetleg az önérzetüket sértette, mert ott éppen olyan probléma volt Názáretben. Mikor Jézus olyanokat mondott, hogy ugye sok zsidó, vagy sok bélpoklos volt Izraelben, de mégsem tisztult meg, csak a Szíria beli Naamán meg. Szóval úgy sorolta ezeket a pogányokat, akiket ugye az Isten méltónak tartott arra, hogy az ő hitüket kiemelje, és hogy ekkor mondta, hogy senki nem próféta a maga hazájában. Szóval, hogy ez bosszantotta fel őket, és ez sértette az önérzetüket, hogy a pogányokat eléjük helyezi. De tovább folytatnám a sort, mert itt jön szinte a legfontosabb része a messiási jövendőléseknek, hogy hogyan beszélnek ezek a jövendőlések a megváltó haláláról, szenvedéseiről. És ez azért is különös, mert talán ez a rész az, ahol a legapróbb részleteket is megtaláljuk. Tehát Krisztus kínszenvedésének a körülményeiről, a kereszt haláláról, a magára hagyatottságáról. Szóval olyan részleteket találunk, hogy ne lehessen eltéveszteni. Szóval ilyen több nem volt. Nem volt ilyen több a történelemben, akin ez mind így beteljesedett. Ennyire pontosan, ahogyan ezek a jövendőlések szóltak róla. Például Krisztus elárultatásáról is olvashatunk már, Zakariás könyve 11. fejezetében, mégpedig a 30 ezüst pénzről is történik utalás, hogy ennyi volt az ára az árulónak, ennyi volt a bére, hogy ennyi az, amennyire becsültek engem. 30 ezüst. Ennyire becsülték Krisztus. Hát tulajdonképpen egy rabszolga ára volt abban az időben. És még az is benne van ebben a jövendőlésben, hogy ezen az ezüst pénzen a fazekas mezejét vették meg. Ugye, amikor Júdás megkapta ezt a pénzt, és utána rádöbbent, hogy mit tett, akkor visszavitte a pénzt. A lelki ismerete nem hagyta nyugodni, és miután a zsidó vezetők nem akarták elfogadni, beszórta a templomba, és elrohant, és felakasztotta magát. És ugye úgy gondolkodtak a zsidó vezetők, hogy hát ez vérdíj, hát ne tegyük a templom kincsei közé, és megvették a Fazekas mezejét idegenek temetkező helyének. Tehát ennyire pontosan teljesült még ez a profécia is, hogy Krisztust ennyiért fogják eladni, és majd ezen a pénzen a Fazekas mezeit fogják megvenni. De tovább haladva, ugye láttuk Dániel proféta könyvében már, hogy erőszakos halállal fog meghalni a messiás, tehát hogy kiirtatik a messiás. De hogy hogyan, milyen módon, ez azért különös, mert a zsidók között ismeretlen volt a keresztre feszítés, mint halál nem. Tehát ha a zsidók valakit halálra ítéltek, akkor hogyan végezték ki? Megkövezték. Ugye ez az egész gyülekezet összegyűlt, mindenki fogott egy-egy követ, és rádobta az illetőre. És hát végül ugye egy nagy kupac kő volt a halálra ítélt fölött már. Itt viszont több utalás is történik arra, hogy a megváltót hogyan fogják kivégezni, és a keresztre feszítés az egy szégyenletes, megszégyenítő halál nem volt a zsidók számára, hiszen gondoljuk csak meg, hogy mit jelentett. Ugye ott mezítelenül kitenni mindenki gúnyának, mindenki számára látványosságnak, hogy hogyan haldoklik, hogy hogyan szenvedsz, hogyan gyötrődik. Szóval ez valami borzalmas dolog volt. Ezért van egy ilyen kijelentés is, hogy átkozott mindaz, aki a fán függ. És Krisztusnak ilyen átkozottként kellett meghalnia. Nem megkövezettként, hanem átkozottként kellett meghalnia. Tehát kereszthalált kellett szenvednie. Zakariás proféta könyvében is találunk erre nézve utalást, a 12. fejezet 10. versében olvassuk a következőket. Tehát Zakariás proféta könyvében, ez a másik olyan ószövetségi könyv, ahol nagyon sok messiási jövendőlést találunk. 12. rész 10. verse. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Ugye itt szól arról, hogy átszegzik, és az is érdekes, hogy itt Izrael népéről szól. Ők nem feszíthettek keresztre senkit, és ők nem is tették ezt meg. És mégis azt mondja, hogy ők szegezték át. Tehát ők ítélték kereszthalálra. És rám tekintenek, akit átszegeztek. És nem csak erre utal, hogy ők azok, akik ott voltak éppen ugye Krisztus közvetlen elítélői között, hanem ez már utal arra, hogy mindannyian részesei voltunk Krisztus halálának. És aki megmenekülni akar, az csak így teheti meg. Akit a mi bűneinkért szegeztek keresztfára, arra kell feltekinteni. Ugyanebben illetve a következő fejezetben olvashatunk még egy ilyen kijelentést a 6. versben, és mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeiden, és azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Ugye itt is utal rá, hogy a kezeit átütik, mégpedig az ő barátai házában történik mindez. Ahogyan János evangélista írja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, sőt, nem csak, hogy nem fogadták be, hanem halálra adták. A másik ilyen utalás pedig a 22. Zsoltárban található, ami egy messiási Zsoltár. Itt több részlettel is találkozunk, ezért szeretnék is több verset olvasni, tehát a 22. Zsoltárból, ahol már látjuk azt, hogy a Zsoltár kezdetén egy ilyen kijelentéssel találkozunk a 2. versben. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Ugye ezt mindenki tudja, hogy Krisztus a kereszten szó szerint ugyanezeket mondta. Mintegy ezzel azonosítva önmagát, azzal a valakivel, akiről szól a 22. Zsoltár. és nézzük, hogy még milyen kijelentésekkel találkozunk itt. 8.-9. versben. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Amikor Jézus ott függött a kereszten, akkor nem ezt tették? Ugye sokan oda gyűltek a kereszt alá, és elkezdték őt gúnyolni. Hát, hogyha az Isten fia, akkor szálljon le a keresztről. Hát, ha bízott az Úrban, akkor most szabadítsa meg őt. Tehát, hogy ezt szinte szó szerint leírja ez a jövendőlés, hogy milyen gúnynak volt kitéve Krisztus ez alatt a kereszten való haláltusája alatt. A következő verseket a 16-tól olvasnám. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Ugye egyrészt itt is találkozunk a keresztre feszítés tényével, hogy átjukasztották kezeimet és lábaimat. Ugye, hogy ahogy őt fölszegezték oda a keresztre, különben ezt nem minden esetben gyakorolták, volt, amikor csak kikötötték a keresztre feszítetteket, de ugye bizonyos esetekben oda szögelték a csuklójánál fogva, és a lábát is rögzítették szögekkel, ilyen jó, erős, vastag szögekkel oda szögelték. És Krisztus esetében is ez történt. De ezek a jövendőlések előre szóltak erről, hogy átjukasztották kezeimet és lábaimat. És nézzük meg, hogy még egy ilyen látszólag apró mozzanatra is utal, hogy megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. Ugye ez történt ott Krisztus keresztje alatt, hogy a katonák elosztoztak a ruháin, és ugye a köntösét pedig nem akarták széttépni, azt mondták, hogy ez úgy egybe van szőve, hát vessünk rá sorsot, és ott ugye sorsot vetettek, hogy kinek jut majd Krisztus köntöse. Aztán ugye ilyen utalásokkal is találkozunk például a 69. Zsoltárban. Ez is egy messiási Zsoltár a 21.-22. versben. A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételembe mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye, amikor Krisztus megfeszítették, akkor először mirhás borral próbálták ugye, megkínálni, ami tulajdonképpen egy ilyen kábító hatású szer volt, amivel segíteni akartak neki, hogy ne érezze úgy a szenvedéseket, a fájdalmakat, és Jézus megízlelvén nem fogadta el. Ugye ezt olvassuk az evangéliumokban, hogy ezt nem fogadta el, mert ő végig akarta élni azt a szörnyűséges haláltusát tiszta elmével és gondolatokkal. És utána, amikor ugye felkiáltott, hogy szomjúhozom, akkor nyújtottak föl neki ecetes vízzel telt szivacsot, hogy egy kicsit enyhítsék a szomjúságát. Tehát erre is utalnak ezek a jövendőlések. Ézsaiás könyvéből szeretném még azt a szakaszt idézni az 53. fejezetből, ahol talán a legszemléletesebben írja le azt, hogy tulajdonképpen kikért, miért történt Jézus Krisztusnak ez a, ugye a messiásnak ez a szenvedése. Tehát Ézsaiás könyve 53. fejezetében. Tehát ott nem csak azt találjuk meg, hogy milyen halált kellett elszenvednie, hanem ennek az értelméről is szól. A 4.-5. verset olvasnám, illetve talán a 3. verstől az 5. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Tehát ugye itt azt mondja el, hogy ő a mi bűneinket vette magára. mi helyettünk viselte el ezeket a szenvedéseket. Mi azt hittük, hogy az Isten ugye őre haragszik. Ezt mondja, hogy azt hittük, hogy verettetik, kínosztatik az Istentől, de a mi bűneinkért történt mindez vele. Még a következő versekben így folytatja, mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tért, de az Úr mindnyájunk vérkét ő rávetette. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Ez is egy olyan jövendőlés, ami beteljesült Krisztus kereszt halálakor. Mert Krisztus a száját csak mikor nyitotta meg? Amikor imádkozott azért, hogy Uram, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor nyitotta meg, amikor a latornak megígérte az üdvösséget. Aztán akkor nyitotta meg, amikor az édesanyjáról gondoskodott. És akkor, amikor ugye felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Nem panaszkodott, hogy milyen szörnyűségeket követnek el vele. És végül akkor nyitotta meg, amikor azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Úgyhogy ezért azok a filmbeli feldolgozások is eléggé veszélyesek, amelyek úgy emberi módon mutatják be Krisztus szenvedéseit, és többnyire a száját megnyitja ott, ugye Krisztus. De azt mondja ez a jövendőlés, hogy ő úgy ment, mint a juh a mészárszékre, némán. Nem védekezett, ugye a kihallgatásainál is olvassuk csak végig, ugye már Pilátus is föl van háborodva rajta, hogy miért nem szólsz egy szót, hát miért nem mented magad, ugye már ő akarta menteni minden áron, és hogy Jézus miért nem szólal már meg. És Jézus még a hamis vádak hallatára is hallgatott. És nem mentegette meg magát, hiszen neki úgy kellett meghalnia, mint aki bűnös. Mintha ő tényleg bűnös lett volna mindazokban, amikkel vádolták, sőt, hát nem csak azokban, hanem az emberiség összes bűnét magára vette, ahogyan itt olvassuk, hogy mindnyájunk vétkeit ő rávetette Isten. Itt még olyan részletekkel is találkozunk ebben a fejezetben, hogy bűnösök közé számláltatott, tehát hogy az ő megfeszítésénél, ugye Jézus nem volt egyedül, jobb és bal keze felől ugye azért feszítettek föl két gonosztevőt, hogy ezzel érzékeltessék, hogy Krisztus oda való. Tehát ezek közé, a gyilkosok és lázadók közé való, középre oda tették Krisztusnak a keresztjét. Bűnösök közé számláltatott. Még egy következő mozzanat itt, ugye a 12. versben, Itt olvassuk ezt, hogy bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Ugye, amit leutaltam is, itt van a jövendőlésben is már, hogy ő a bűnösökért imádkozott. És ez is teljesült akkor, amikor Krisztus az ellenségeiért mondta azt az imádságot. Még egy apró mozzanat. Gonoszok közt adtak sírt néki, és gazdagok mellé jutott kínos halál után. Ez csak azért egy különleges mozzanat, mert akiket keresztre feszítettek, azokat vagy el se temették, hanem dobták a gehennára, ugye, ami egy ilyen szemét égető volt, mert hát ugye egy ilyen gonosztevőnek nem adhat meg egy ilyen tisztesség, vagy pedig hát valami jeltelen sírba valahogyan elhantolták, vagy eltették. Jézus Krisztus hogyan került gazdagok mellé kínos halál után? Ugye Arimátiai József saját sírját ajánlotta föl, amit ő már előre elkészített. Arimátiai József, aki egy gazdag ember volt, ugye elkérte Jézus testét, és abba a sírba helyezte, ami a saját részére készült. Tehát egy olyan részbe, ami a gazdagok temetkezési helye volt. Így került Krisztus kínos halál után gazdagok mellé. És ami még egy érdekes kérdés, hogy Krisztus feltámadására nézve vannak-e jövendőlések az Ószövetségben. Hiszen Jézus ugye erre is utalt, hogy ezt ugye nem láttátok, vagy nem tudjátok, hogy ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak, és feltámadnia. Például, hogy harmadnapra kell feltámadnia Krisztusnak, mert ezt ugye újra és újra hangsúlyozta, és ezt mondja, hogy nem tudjátok, hogy és harmadnapra kell feltámadnia. Hol van vajon ilyen utalása a Szentírásban. Hát ugye az csak nagyon áttételes, ugye a Jónás, amire utal is Krisztus, hogy a Jónás proféta jele, de ez tulajdonképpen nem is profécia, amire Jézus Krisztus visszautal, hanem az ószövetségi ünnepkörnek voltak bizonyos ünnepei, jelképes eseményei, amelyek bemutatták a megváltás nagy eseményeit. Volt a pászka ünnep, most nem akarok itt részletesen szólni ezekről, de ugye a pászka ünnep, ahol a bárányt megáldozták, ugye ő a húsvéti bárányunk, a Krisztus, ahogyan Pál apostol szól róla, és ott is ugye minden mozzanat is utalt rá, hogy csontja meg ne törettessék, stb. Erre is visszautalnak az evangéliumok. De a pászka bárány megáldoztatása után harmadnapra volt egy ünnep, ami ugye látszólag, mintha nem is kapcsolódna hozzá, ez a zsengekéve bemutatásának az ünnepe volt. De ezt mondja, hogy harmadnapra, a ceremoniális szombat után való nap, hozták a zsengekévét bemutatni a templomba. Az első zsengét az aratásból, és az aratás, ez már az Ószövetségben is minek a jelképe volt. Az Új Szövetségben még egyértelműbben a feltámadás. Illetve ugye a nagy begyűjtés, amikor majd Krisztus ugye visszajön, és feltámadnak mindazok, akik meghaltak. Ez Pál apostol is írja a korintusi levelében, hogy az első zsenge a Krisztus, azután majd akik a Krisztusé az ő feltámadásakor. Tehát a zsengekéve bemutatása volt a templomban, ez egy ünnep volt, egy meghatározott ünnep, mégpedig a pászka megölése utáni harmadnapon. Pászka bárány megölése utáni harmadnapon volt a zsengekéve bemutatása, és ekkor történt Krisztus feltámadása. És éppen ezért harmadnapon, mert ezt az előképet is beteljesítette. Krisztus feltámadásával kapcsolatban a 16. Zsoltárban olvashatunk egy igét, és Ézsaiás könyvében, és most ezt azért idézem ezt előbb, mert nálam itt még nyitva van az 53. fejezetben, itt ilyen utalásokat találunk a 10. verstől, és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta. Ezen egy el kell gondolkodnunk, hogy egy olyan valakiről van szó, aki meghal. Tehát azt mondja, életét halálra adta. Akkor hogyan lehetséges az, hogy majd látni fog, napjait meghosszabbítja, azt mondja, napjait meghosszabbítja, tehát meghal, odaadja önmagát, feláldozza önmagát, de napjait meghosszabbítja. És majd utána, ugye az én szolgám, ezt mondja, jó szerencsés lesz az Úr akarat az ő keze által, és megelégszik, és ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít. Tehát ebben benne van a feltámadás, hogy ez nem egy végleges hal, meghalt, és kész, és vége, és akkor ugye ez, ugye mint ahogy az Emmauszi tanítványok mondták, hogy most már harmadnapja, és hát most ugye vége mindennek, hanem ezt mondja, hogy igen, mivel meghalt, mivel kész volt ezt az áldozatot vállalni. Ezért majd az Isten őt felmagasztalja és megigazítja, és rajta keresztül sokan meg fognak menekülni majd. Tehát ez is utalás Krisztus feltámadására, és ugye a 16. Zsoltárban, amire Péter apostol pünkösdi prédikációjában is visszautal, ott találunk egy ilyen kijelentést, hogy nem hagyod lelkemet a sírban, ugye mondja, a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Végül is ez is utalás arra, hogy hamar történt Krisztus feltámadása, tehát harmadnap. Ugye amikor Lázár meghalt, és már negyednapos volt, akkor már a rothadás megkezdődött. Ez mivel nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Tehát Krisztust úgy támasztotta föl Isten, akkor ugye harmadnapra, amikor még ugye nem történtek meg ezek az elváltozások. Tehát ezt mondja, hogy nem hagyod a sírban az én lelkemet, az én, és megadod ezt, hogy újra életre keljek, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Tehát nem azt mondja, hogy nem kerül sírba, hanem hogy nem lát rothadást, hanem feltámad. Ugye, ahogy említettem is, hogy ezen kívül nagyon sok messiási jövendőlés van még, ez is eléggé sok volt talán egyszerre, de talán látjuk, hogy a zsidó nép számára ez elég kellett volna, hogy legyen, és a mi számunkra is elég kell, hogy legyen arra, hogy meggyőzzön bennünket, hogy ki is volt akkor a messiás. Lehetett más? Hogyha tudjuk azt, hogy hol kellett megszületnie, hogy mikor kellett föllépnie, milyen körülmények között, hogy hogyan ugye szűztől született, és ugye olyan külső jelekkel, hogy ő a bölcsességével, a szelídségével, a szeretetével tűnt ki. Azzal, hogy nem személyválogató módon ítélt, nem úgy, mint a többi ember. Hogy a vakok szemei megnyíltak, a süketek fülei megnyittattak, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetett, és hát sorolhatnánk még tovább, hogy a törvényt igazán jelentette meg. Volt ilyen valaki még a történelemben? Tehát akkor, ha nem ő volt, akkor hol van az, akire vonatkoztak ezek a jövendőlések? Ugye ennyire a legapróbb részletekig láthattuk, hogy Isten előre megjelentette. Tehát ezek olyan bizonyságok, amiket csak akkor lehet letagadni, hogyha valaki szándékosan behunyja a szemét. Ugye erről Jézus is beszélt, hogy megkövéredett a népnek a szíve, és szemeiket behunyták, és füleiket bedugták. Ne lássanak, és ne halljanak. Tehát ez csak így lehet megtagadni. És ezért nekünk ezt látni, nekünk ezt ismerni kell, mert a mi hitünk alapja nem az, hogy hát a keresztény hit szerint ez így van, hanem az, hogy beteljesültek az írások. És ez mindannyiunk számára egy olyan bizonyíték, hogy akkor nem csak ez fog beteljesülni, hanem az összes többi is. Hogyha ilyen apró részletekre bemenőek beteljesült, ami Krisztusra vonatkozott, Krisztus első adventjére, akkor például ugyanilyen pontosan be fognak teljesedni azok is, amelyek Krisztus második adventjére vonatkoznak. Tehát ez mind bizonyság arra nézve, hogy Krisztus vissza fog jönni, ahogyan ő megígérte, hogy lesz feltámadás, mégpedig valóságos testben való feltámadás, lesz ítélet. Tehát ez mind-mind ugyanúgy be fog teljesülni, mint ahogyan beteljesültek az eddigi messiási jövendőlések. Én azt kívánom, hogy ezek erősítsék meg a mi hitünket Krisztusban, a mi megváltónkban, aki a mi bűneinkért vállalta ezt az áldozatot, és a mi bűneinket hordozta, és akinek a sebei által mi gyógyulást nyerhetünk. Amen.